A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a vendégeket is, mindazokat, akik eljöttek a mai istentiszteletünkre. Az apostol szavával, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük testvéreim az első Zsoltár első versét, mely így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Helyünket elfoglalva énekeljük a 161. énekünket. A 161. dicséret így kezdődik, Siess keresztjén, lelki jót hallani. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint írva található Júdás apostol levelében.
Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott, irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről, szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Mert belopozott közétek néhány ember, akinek már régóta megvan írva az ítélete. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, és az egyedüli Urat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak titeket, jól lehet egyszer már mindezt ismertétek, hogy amikor az Úr a népet Egyiptom földéről kiszabadította, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta. Amint Sodoma és Gomora, és a körülöttük levő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és idegen test után jártak, intő példagyanát vannak előttünk, örök tűz büntetését szenvedik. Mégis, ezekhez hasonlóan ezek az álmodozók a testet beszennyezik, a hatalmasságot megvetik, a méltóságokat káromolják. Pedig Mihály főangyal, amikor az ördöggel vitatkozott Mózes teste fölött, nem mert rá káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem ismernek. Amiket pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, azok által elpusztulnak. Jaj nekik, mert a Káin útján indultak el, Bérért, Bálám tévejgésére adták magukat, és Kóré lázadásával vesztek el. Ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken, szemérmetlenül veletek lakmároznak, hízlalják magukat. Víztelen, szélsodort a fellegek, késő őszi, gyümölcstelen, kétszer kipusztult és tőből kiszaggatott fák, tengerek megvadult habjai, saját szégyenüket tajtékozók, tévejgő csillagok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Ezekről is profétált Énok, aki Ádámtól fogva hetedik volt. Íme eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntesse minden istentelent, minden istentelen tettéért, amelyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellene szóltak. Ezek zúgolódók, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járók, szájuk nagyot szól, haszonlesésből embereknek hízelegnek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Úrunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Mert azt mondták, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik szakadásokat támasztanak, érzékiek, akikben nincs meg a lélek. Ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, és a tűzből kiragadva mentsétek meg őket, másokon pedig félelemmel könyörüljetek, utálva még a ruhát is, melyet a testbe szennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyetlen Istennek, a mi üdvözítőnknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fennség, erő és hatalom mostantól fogva mindörökké. Amen. Isten tegye áldotta igét, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hívásodra megjelentünk szent színed előtt. Amint az ének is figyelmeztetett, siess keresztjén lelki jót hallani. Mi is siessünk, Uram, mert nem tudjuk, hogy meddig tart még a kegyelmi idő, de köszönjük, hogy itt lehetünk most előtted. Ismersz minket, nevünkön szólítasz egyen-egyenként mindannyiunkat, akik most itt vagyunk a templomban. Ismered örömeinket és veszteségeinket. Bocsásd meg, ha az elmúlt héten nem a te dicsőségedre értünk, nem tűntünk ki az emberek közül, mint a te gyermekeid, hanem belesimultunk a világba. Hiszen olyan könnyű elcsábulni, nekünk tetsző, hízelgő szavaknak hinni, sodortatni, hagyni magunkat a divat, a trendek, a modernség áramlatával. De köszönjük, hogy nekünk kősziklánk, Krisztusunk van, akivel megtapaszkodhatunk, akinél védelmet találunk a sátán mesterkedései ellen, és akinek érdeméért mindig hozzád fordulhatunk megerősítésért. Szentlélek Úristen, kérünk, hogy légy most az ige szólójával és hallgatóival egyaránt. Ámen.
Istenünk hűségét és szeretetét Ézsaiás próféta által tolmácsolom, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg. Így szól könyörülő Urad. Amen. Ige hirdetésre készülve a 240. dicséret első és második versét énekeljük. A 240. dicséret így kezdődik: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található az előbb felolvasott részben, a harmadik és negyedik versben a következőképpen. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, mely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Amen. Egy keleti mese egy szegény, szerencsétlen koldusról szól, aki egész életét a város kapujában tölti, koldul. És amikor meghal, akkor úgy döntenek a városka lakói, hogy ott temessék el, ahol egész életét töltötte. Ezért a város kapujában ásnak neki egy sírt. És miközben ássák a gödröt, aközben az ásó megkoppan, valami keménynek ütődik, és kiderül, hogy egy kis ládikát találnak, amely tele van kincsel. Ennek a mesének mondani valója, hogy kincs közelében is lehet nagyon nyomorult, szegényes, koldus életet élni. A hit kincs, érték. Jézus is azt mondja többeknek, akiket meggyógyított, vagy akiknek gyermekét gyógyította, hogy a te hited megtartott téged. A hit megtartó erő tud lenni. Hosszú felsorolást olvashatunk a zsidókhoz írt levélben is arról, hogy a hitnek micsoda ereje van. Néhány részt idézek belőle. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, melyet örökségül fog kapni. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Hit által ezek országokat győztek le. Igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Micsoda erő! A hit. Az 1960-as évek Amerikájában a Nobel békedíjas néger lelkipásztor Martin Luther King, talán némelyeknek ismerős az ő neve, nagyon komoly harcot vívott, erőszakmentes harcot az egyenjogúságért, hogy a négerek is ugyanolyan jogokat kapjanak, mint a fehér emberek. Ezért persze sokan gyűlölték őt. Naplójából szeretnék idézni egy részt. Ezt írja. Éppen álomba merültem, amikor megszólalt a telefon. Egy dühös hang ezt mondta. Ide figyelj, nigger, most aztán végleg elegünk van belőled. Még a jövő hét előtt sajnálni fogod, hogy betetted a lábad Montgomerybe. Helyére tettem a kagylót, írja, de nem tudtam aludni. Úgy éreztem, hogy minden félelmem egyszerre támadt rám. Kiugrottam az ágyból, fel alá járkáltam. Úgy éreztem, kész vagyok feladni a harcot. Ebben a kimerültségi állapotban, mikor elveszítettem bátorságomat, úgy döntöttem, hogy bajommal Istenhez fordulok. A konyhaasztalra borulva hangosan imádkoztam. Azok a szavak, melyekkel ezen az éjfélen Istenhez szóltam, még mindig ott élnek emlékezetemben. Olyan dologban foglaltam állást, Uram, amit igaznak tartok, de most félek. Az emberek a vezetőt látják bennem, s ha én erő és bátorság nélkül állok eléjük, ők is elbuknak. Erőim végéhez értem. Ebben a pillanatban úgy tűnt, mintha egy belső hang nyugodt biztatását hallanám. Állj ki a tisztesség, állj ki az igazság mellett, és Isten mindig a te oldaladon lesz. Szinte azonnal eltávozott belőlem a félelem, megszűnt bizonytalanságom, kész voltam bármivel szembenézni. Egy alkalommal egy lelki pásztort haldoklóhoz hívták. A haldokló elmondta, hogy egész életében ateista volt. De tudja, hogy hamarosan meg fog halni, és most fél. Ezt mondta a lelki pásztorának, félek, csak tudnám, hogyan kell hinni. És ennek talán az ellenpéldája, Bonhoeffer, az a német prédikátor, aki a Hitler elleni ellenállási mozgalomban is részt vett, őt börtönbe vetették, és 1945. áprilisában kivégezték, és amikor elvitték őt, akkor a cella társainak ezt mondta, ez itt a vég, de nekem az élet kezdete. Micsoda különbség! A hívő embert nem az különbözteti meg a hitetlentől, hogy őt nem éri baj, veszedelem, nyomorúság, próbatétel. Nem ez a különbség, hanem az a különbség, hogy van kiben kapaszkodni. Másképpen látja a dolgokat. A hit erő, kincs. És hadd idézek még egy pár gondolatot a már említett német lelkipásztortól, Dietrich Bonhoeffertől, aki 1932-ben a náci korszak kezdetén ezt mondta a konfirmandusainak. Nem tehetem, hogy jövőtökről még keményebb és sötétebb képet fessek annál, mint amennyire ez már is az. Ma nem az élettől való félelmet ültetem el bennetek, hanem bátorítalak titeket. Ma az egyházban a reménységet hirdetjük, jobban, mint eddig bármikor. A reménységet, amely bennünk él, és amelyet senki sem vehet el tőlünk. Mintha a zsoltáros szavai visszhangoznának bennünk, amikor félnem kellene, benned bízom. Nem azt mondja a zsoltáros, hogy nincsenek olyan, hogy a hívő embernek nincsenek félelmei, hanem azt mondja, hogy amikor félnem kell, benned bízom, Istenem. Mivel a hit ilyen érték, ilyen drága kincs, ezért komoly veszély fenyegeti. Pál apostol is erről ír az efézusi gyülekezetnek, hát ami harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Komoly harcról és küzdelemről beszél Pál. És erről tudósít bennünket Júdás apostol levele is. Ezt írja, hogy némelyek belopóztak alattomos módon, báránybőrbe bújt farkasok módjára, mondhatnánk így is, úgy, hogy nehéz őket felismerni, belopóztak azért, hogy megfosszanak ettől az igazi kincstől. Egyszer valaki azt mondta, hogy régen mennyivel egyszerűbb volt a világ, a képlet, világos volt, tudtuk, hogy ki az ellenség. Ma sokkal nehezebb megállapítani, hogy ki is az ellenség. Mert ugyanígy van ma is, némelyek belopóznak a gyülekezetbe, a keresztény közösségekbe, és kicsit változtatnak a tanításokon. Júdás két dolgot említ, hogy mit is tesznek ezek a belopózók. Az egyik az, hogy a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják. Isten kegyelmét kicsapongásra használják. Abban az időben azt jelentette ez, hogy némelyek azt hirdették, hogy Isten kegyelme mindenre elégséges. És csak a lelkünkkel kell foglalkozni, azt kell tisztán tartani, de a testünk az nem számít. Isten úgyis kegyelmes és mindent megbocsát. Az őt igazán nem érdekli, hogy hogyan élünk. Ezért kicsapongó életet éltek. Nem törődtek a testi életükkel. Ma úgy mondanánk ezt, hogy a liberalizmusnak, a szabadosságnak egyfajta megnyilvánulása ez. Amikor azt mondjuk, hogy nem olyan nagy dolog ez, hát lehet, ennyi még belefér, mások is ezt csinálják. Isten kegyelmes Isten, ő megbocsát. Némelyek azt is szokták mondani, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Ez még belefér, ezt megtehetem. Ez a fajta szabadosság, amit némelyek így hirdetnek, és ezzel Isten kegyelmét megszentségtelenítik, másképpen értelmezik, de bizony sokak számára ez tetszetős tanítás lehet. A másik dolog, amit itt említ Júdás, az pedig az, hogy a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Jézust megtagadják. Most ne az ateistákra gondoljunk, akik Istent megtagadják, az ő létét, hogy ebben nem hisznek. Ne rájuk gondoljunk, hanem keresztényekre gondoljunk, akik Krisztus követőjének, Isten hívőknek tartják magukat, és mégis előfordulhat az, hogy megtagadják Krisztust. Mondok példát. Vajon nem Krisztus megtagadása-e az, amikor lemondunk a Krisztusra utaló jelképekről? Amikor keresztény templomokról levesszük a keresztet, hogy az ne látszódjék, hogy ott egy keresztény közösség van? És most nem mondok több példát, gondolhatjuk tovább ezt a folyamatot, de a következő lépés az is lehet, hogy Krisztus uraságáról is lemondunk, és nem őt állítjuk a középpontba és az első helyre. Mert azt mondjuk, hogy másoknak is átengedhetjük a helyet. Amikor már nem ő az uralkodó, amikor nem ő a fő hely, hanem esetleg szolidaritás látszatát keltve, ez bújtatott Krisztus tagadás. Vajon nem fenyegette bennünket az a veszély, hogy ilyen fondorlatos módon eljussunk a Krisztus tagadásig, hogy megtagadjuk a mi hitünket, a mi urunkat, mondván, hogy másokat ezzel ne sértsünk meg. Júdás apostol ószövetségi példákon keresztül figyelmeztet arra, hogy Isten az engedetleneket, az Isten tagadókat számon kéri. És Isten ma is, bennünket is felelősségre von. Ezért Júdás noha azt mondja a levél elején, hogy szeretnék nektek valami békes témáról írni, az üdvösségről, arról tanítani benneteket, arról elmélkedni. De mégis úgy, vagy azt láttam szükségesnek, hogy incselek benneteket. Mintha azt látnánk, hogy Júdás ébreszt, fel akar rázni, riadót fúj, mint amikor valahol tűz van, és kívülről ezt valaki látja, és ott dörömböl, hogy ébredjetek, meneküljetek, baj van, vészhelyzet van. Vegyétek észre a veszélyt, ezt mondja, és ezt szeretném most hangsúlyozni. Küzdjetek, tusakodjatok a hitért, ezt mondja Júdás. Az a szó, amit itt használ, ugye Károli így mondja, hogy tusakodjatok, az újfordítás küzdjetek, az agónia szó szerepel itt, ami élet-halál harcot jelent. Ahogy a katona küzd az életéért, vagy ahogy a sportoló küzd a győzelemért, minden erejét megfeszítve, küzdjetek a hitért. Ez a küzdelem két síkon folyik. Az első, vagy az egyik a külső, a másik egy belső küzdelem. A külső a tiszta evangéliumért való küzdelem, a tiszta tanításért való küzdelem, hogy akik így belopóznak, és a tanításunkat meg akarják másítani, azok ellen vegyük fel a harcot, küzdjünk a tiszta evangéliumért. Ezt tették a reformátoraink is, vegyük fel az ő harcaikat, akik azt mondták, hogy Jézus legyen a főhelyen. A belső küzdelem pedig az óemberünk megöldöklése, a liberalizmus, a szabadosság elleni küzdelem. Nem mondjuk azt, hogy a kegyelmet lehet kicsapongásra is használni. Ahogy egyszer valaki azt mondta, hogy megbeszéltem én az Úristennel, nekem ő ezt megengedi, hogy a családomat elhagyjam, és valaki mással kössem össze az életemet. Istennel ne cseréljünk helyet, hagyjuk meg őt a főhelyen, és az óemberünket öldököljük meg, de ez is napi küzdelem, belső harc. A feladatunkat így Judás apostol két irányban jelöli meg, úgy gondolom az egyik a függőleges irány, a másik a vízszintes irány. A függőleges irány, amit a levele végén mond, hogy az Istennel való kapcsolatunkat erősítsük meg. Ezt mondja, ti azonban épüljetek hitetekben, imádkozzatok Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Vagyis épüljetek hitben, imádkozzatok, maradjatok Isten közelében, őhozzá ragaszkodjatok. A vízszintes irány pedig az embertársaink felé, ezt is mondja az apostol, könyörüljetek azokon, akik kételkednek, másokon is könyörüljetek, s mentsétek meg őket. Vagyis felelősséggel legyetek mások iránt, szeretettel vegyétek körül őket, és a misszióra bíztat az apostol. Ez pedig az igéhez való visszatérés, szüntelen igazodás, ahogy említettem már a reformátorokat, ez a mi református örökségünk, amit jó, hogyha komolyan veszünk, az igeolvasás és az imádság, az Istennel való kapcsolat. És Isten azt ígéri, hogy nem hagy magunkra. Ő vezetőt ad mellénk. Egy ének szavával kérdezett ki az, Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld ura. Pál apostol ezt mondja, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és bevégezőjére, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Nézzünk fel Jézusra. Testvéreim, összefoglalom az ige üzenetét, a hit kincs. Értékeljük-e, hálásak vagyunk-e érte? A hitet veszély fenyegeti, felismerjük-e ezt a veszélyt? A hitért küzdeni kell, tusakodjatok érte. Fontos-e számunkra, a tiszta evangélium és az Istennek való engedelmesség. Isten nem hagy magunkra, felnézünk-e az Úr Jézus Krisztusra. Legyen ez a mi imádságunk és kérésünk az Úr Jézus Krisztushoz. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Amen. Igehirdetésre válaszként énekeljük testvéreim a 370. dicséret harmadik versét, Ó, mi édes vigasztalunk! Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy igéd által ébrezgetni akarsz bennünket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi sokszor szeretjük kényelembe helyezni magunkat, és úgy gondoljuk, hogy minden rendben van, nem ér bennünket támadás, veszedelem, és ellusztulunk, elkényelmesedünk, és az azzal a veszéllyel jár, hogy könnyen átengedjük másnak a helyet, ami pedig téged illetne. Urunk, óvj meg bennünket ettől a kísértéstől, és kérünk, hogy adj olyan nyitott látást, hogy ezt felismerjük, észrevegyük, és ilyenkor még jobban hozzád ragaszkodjunk, hogy így tudjunk küzdeni, így tudjuk megvívni a magunk hitharcát, akár az óemberünket leküzdve, akár a külső tanításbeli veszélyeket észrevéve és azok ellen harcolva. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a küzdelemben nem hagysz magunkra, hanem az Úr Jézus Krisztust mellénk állítottad, és ő ígérete szerint velünk van minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy ránézhetünk, hogy belé kapaszkodhatunk, hogy ő mindig előttünk jár. Így kérünk, hogy tarts meg bennünket az igaz hitben, a beléd vetett bizalomban és reménységben, hogy senki és semmi el ne szakítson bennünket tőled, attól a szeretettől, amely az Úr Jézus Krisztusban van. Urunk, hálát adunk neked az elmúlt nyárért, a pihenésért, köszönjük neked az új kezdés lehetőségét, akár az iskolában, akár a munkahelyen. Kérünk, hogy te áld meg a pedagógusok, gyermekek újrakezdését, és amikor feladataink vannak, azokat hagyd tudjuk rád bízni, minden gondunkat te rád vetni, mert neked gondod van ránk. Dicsérünk és magasztalunk téged. Amen. Csendben magunk vigyük Isten elé a magunk imádságát. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.